Ez itt a Vállalatok és Piacok, folytatjuk adásunkat. Az olajárak esése a hazai gáz és áramárakra is hatással kellett legyen, legalábbis a szabad piacon hívta fel a figyelmet az Energy Market 24 Kft. Ügyvezetője. Tóth Zoltán szerint földgáz esetében egy vállalkozásnak akár egyharmaddal is alacsonyabb lehet az ára a következő fűtési szezonra.
Nyilván az energiakereskedelmi szerződéseket a vállalatok azok egyéves időszakra kötik. És ugyanúgy nagyon hasonlóan, ahogy a biztosítások esetében itt is vannak úgynevezett évfordulók, ami a villamos energiában a naptári évhez igazodik, a földgáz energia tekintetében pedig évközben van az évforduló. És nyilván a cégek azok jóval az évforduló előtt, tehát 3-4-5 hónappal korábban már megkötik ezeket a szerződéseket. Ebből adódóan a 2015-16-os gázévre az ügyfelek legnagyobb része már 2015 elején leszerződött, és azóta folyamatosan zuhantak az árak. Tehát nyilván, hogy azóta világpiaci szinten bekövetkezett csökkenést, azt ők még a most jelenleg érvényben lévő szerződéseikben nem tudták érvényesíteni. Azóta körülbelül még további 20-30-40%-ot estek az olajárak, és így a gázárak is. És éppen ezért az idei év az kritikus és nagyon fontos, és én erre sarkalnék minden vállalkozást, hogy jól vizsgálja meg, hogy a jelenlegi kereskedőjétől kapott ajánlatok, azok tükrözik-e már ezt a világpiaci tendenciát, mert ha nem, akkor nagyon érdemes megszólítani újabb kereskedőket és megversenyeztetni őket. Nekünk ebben most az elmúlt néhány hónapban vannak már tapasztalataink, és körülbelül egyébként 33% átlagos gázárcsökkenést tudtunk az ügyfeleknél elérni a 2016-17-es gázév szerződésére vonatkozóan.
Nincs abban kockázat egy vállalkozásnak, hogyha vált a szabad piacon kereskedőt?
Semmivel nagyobb kockázata nincs, mint bármilyen más szolgáltatási szerződés váltásának. Tehát ez egy nagyon-nagyon jól szabályozott terület, és elég régóta is működik, 2010 óta mondhatjuk azt, hogy teljes mind a villamosenergia, mind a földgáz piac liberalizált, és ennek megfelelően itt azért jól kialakult mechanizmusok vannak. Nyilván a kereskedők csak akkor léphetnek a magyar piacra, hogyha megfelelnek a jogszabályoknak, a megfelelő törzstőkéjük van, megfelelő biztosítékokat tesznek le, és még a legrosszabb eshetőségre is van egyébként szabályozás, tehát hogyha erre egyébként eddig még talán egyszer volt csak precedens a magyar energiakereskedők között, hogyha ellehetetlen egy kereskedő, akkor az úgynevezett végső menedékes szolgáltatásban átveszi őt arra az átmeneti időre egy kijelölt kereskedő, amíg ő adott esetben nem tud versenypiaci kondíciókkal egy új kereskedelmi szerződést kötni.
Azt említett, hogy volt egy ilyen eset, van akkor ezek szerint verseny és esetleg komoly verseny van a piacon, vagy éppen ellenkezőleg még nem igazán ébredtek föl a szolgáltatást nyújtó cégek és nem versenyeznek?
Nem, nagyon komoly verseny van.
Komoly verseny van?
Ez a verseny ez egyébként fokozatosan terjed ki az egyre kisebb vállalatokra. Tehát ez a verseny az elkezdődött természetesen először a nagyvállalatok irányába, aztán a nagyvállalatoktól elindult a nagyobb fogyasztók irányába, ugye ez a két terminus technicus ez nem minden esetben jelenti ugyanazt, mert nyilván az EU-s módszertan alapján nagyvállalatnak bizonyos feltételei vannak, de sok esetben látjuk azt, hogy egy egyéni vállalkozónak is olyan fogyasztási volumenei vannak, ami egy kereskedő szempontjából nagy fogyasztónak minősül. Mert nyilván először a nagy fogyasztókkal foglalkoztak ezek a kereskedő cégek, és aztán most egyre inkább a KKV-k irányába, a legkisebb fogyasztók irányába is izgalmas ajánlatokkal élnek, sőt, őszintén szólva egyébként a kereskedők a jövőjüket egyre inkább a KKV-szektor látják. Tehát én azt gondolom, hogy ott egyre erősebb verseny várható. Összességében mind a földgáz, mind pedig a villamosenergia piacon körülbelül 15-20 olyan kereskedő van, aki tényleg ügyfeleknek ad ajánlatokat. Én azt gondolom, hogy azért ez egy eléggé markáns versenypiacnak tekinthető ebből a szempontból.
Ugye azt mondta, hogy KKV-kat veszik inkább célkeresztbe ezek a cégek, de ha jól emlékszem, akkor van egy szint, ugye a lakossági keretben még beletartoznak a legkisebb vállalkozások. Nekik például érdemes a szabad piacra lépni jelenleg.
Igen, szóval van az a szint, ami nem lakossági energiafogyasztó, de mégis egyetemes szolgáltatásban van. Nagyon jó példa erre egyébként a például bérelt irodákban lévő ügyvédirodák, vagy akár hogy a saját tulajdonban van, de egy lakás funkciójú helyiséget alakítottak át irodává. Megfontolandó, érdemes mindig megvizsgálni nyilván a fogyasztási volumen függvényében, hogy mennyire releváns az a megtakarítás, ami adott esetben így elérhető. Én a földgázpiac tekintetében nem látok erre reális lehetőséget, egész egyszerűen olyan fix költségei vannak a versenypiacon lévő ügyfeleknek, amelyek csak egy bizonyos fogyasztási volumen fölött érik meg az ilyen jellegű váltást, vagy egyáltalán ezen elgondolkodjanak. A villamosenergia tekintetében egy nagyobb fogyasztással bíró egyetemes szolgáltatásban lévő vállalkozás szerintem érdemes megpingelni a piacot és megnéznie, hogy kaphat-e a versenypiacon most jobb ajánlatot.
Azt említette, hogy a földgáz esetében 33%-os áresés is elérhető az áramnál.
Ott 18% a mostani tapasztalat, tehát a következő 2017-es villamosenergia évre vonatkozóan a jelenlegi árak azok a tavalyi árakhoz képest 18%-os csökkenést mutatnak.
Azt meg lehet határozni, hogy itt mekkora piacról beszélünk, tehát mennyi az érintett fogyasztó, szabadpiaci fogyasztó?
300 000 körül van a nem lakossági villamosenergia és földgázenergia felhasználók száma.
És erre hány cég jut, aki a szolgáltat akár földgázt, akár pedig áramot, vagy esetleg mind a kettőt?
15-20.
Tóth Zoltánt, az Energy Market 24 Kft. Ügyvezetőjét hallották. Jobban vállalják a kockázatot az alacsony kamat környezetben a privát banki ügyfelek, mondta az Erste Bank privát és prémium banki vezetője. Kállai András arról is beszélt, hogy akár több százmilliárd forint is érkezhet haza külföldről a következő években, ha az offshore központok transzparenssé teszik számláikat.
Most már néhány éve nagyon alacsonyak a kamatszintek, változtak a makrópályák, úgy tűnik, hogy még jó ideig ilyen alacsonyak maradnak, vagy még lejjebb is mennek, úgyhogy én szerintem a legtöbb ügyfél most már a hozam elvárását azt lejjebb hozta, tehát egy-két éve még irreális és a magas hozamelvárású volt relatív alacsony kockázat mellett. Most én azt gondolom, hogy ha 3-4%-os hozamszintet tud teljesíteni egy szolgáltató, egy értelmezhető kereten belül mozgó kockázattal, az tulajdonképpen megfelelő az ügyfeleknek. A magyar privátbanki ügyfelekről el lehet mondani, hogy keresik a hozamot, nem a kiugró hozamot, de egy tisztességes hozamot, és ennek érdekében egy közepes kockázat is sok esetben hajlandóak felvállalni. Látva a közép-európai teljes piacot, ez sok országban nincs így. Egy fontos dologban, hogy a kockázatok azok menedzselve legyenek, transzparens legyen a működés, transzparensek legyenek a gyártfogók, legyenek a riportok, és akkor tulajdonképpen az ügyfél belemegy valami fajta kockázatba, és nyilván ez a szolgáltató dolga sok esetben, hogy ezt menedzselje.
Ez a közepes kockázat, ez mit jelent?
Példát tudok mondani, nálunk a teljes vagyonnak most már több mint 20%-a a portfóliókezelési mandátumban van, amikor tulajdonképpen az ügyfél átadja a vagyonát, vagy vagyonának egy részét, likvid vagyonának egy részét kezelésre egy adott kockázati profilon belül. Az állománynak a legnagyobb része az kiegyensúlyozott mandátumokban van, ez nagyjából átlagosan 20-40%-os részvényhányadat is jelent. Ez nem egy kiugró kockázat, de messze nem az a nagyon konzervatív megközelítés, ami sok esetben esetleg a privátbanki ügyfelekről él a köztudatban. Egyébként ez egy teljesen logikus dolog, minimális hozamszintek vannak, kockáztatni kell a hozam érdekében, és ezek az ügyfelek megtehetik, hogy ugye pénzünknek egy részét relatív kockázatos eszközökbe vándoroltassák, hogyha kapnak egy normális jó szolgáltatást.
Elhangzott itt az, hogy a kihívás a generációváltás. Milyen értelemben kihívás? Teljesen más kockázatokat tűrnek a fiatalabbak, az új generáció, vagy miért?
Az ügyfeleknek is azt gondoljuk, hogy kihívás, és a teljes iparág számára egy kihívás. Sosem csináltunk ilyet, vagy olyan régen csináltunk hasonlót, amit mi már nem láttunk. És a szolgáltatók oldalra a legfontosabb az, hogy az újabb generációnak az igényei, mind a hozamok, mind a riportolás, mind a kockázatkezelés, mind akár a termékek tekintetében azért mások, mint az előző vagy a jelenlegi vagyonos generációnak. Az ügyfelek oldaláról meg a legnagyobb kihívás az, hogy cégüket, mert nagyon sokszor ugye itt működő cégekről van szó, ezt tovább vigye-e a következő generáció, vagy egy menedzsment számára adják át. Ezeket a döntéseket kell meghozniuk a következő években, és a szolgáltatóknak ugye a teljes horizontra, a teljes platformra hatással kell lenniük, vagy érdemesebben benne lenni, úgyhogy családjogi, illeték, öröklési, és ahogy mondtam, kockázatkezelési kérdések itt fölmerülnek. Erre azt gondolom, hogy próbálunk meg egyre jobb válaszokat adni az ügyfelek felé.
Itt van a Panama botrány, és ehhez kapcsolódóan több nagy nemzetközi szervezet is gyakorlatilag már heti rendszerességgel közli, hogy valamilyen módon felkívánnak lépni az úgynevezett offshorozás ellen. Megmozdíthatja ez a külföldről hazahozott vagyonok nagyságát?
Azt gondoljuk, hogy relatív kis számban érintettek itt magyar ügyfelek, tehát önmagában ez nagy változásokat szerintünk nem fog okozni. Ami sokkal inkább fog, az, hogy következő néhány évben a legtöbb nagy offshore központ az vagy már aláírta, vagy a jövőben alá fogja írni azt a keretegyezményt, ami alapján teljesen transzparenssé teszi az ottani számlákat, mind magántulajdonú, vagy magánportfóliók, mind alapvetően passzív cégek tekintetében, hogy nagyon sokszor itt ugye céges formában történik a portfólióknak a kezelése. Ez önmagában nem csak Magyarország felé, hanem általában az adott helyi onshore piac felé azért fog transzfereket okozni, de a nagy része azt gondoljuk, hogy a külföldön elhelyezett pénzeknek ott fog maradni, egyszerűen azért, mert a fejlett világban is mindig is így volt, és így is lesz. Ez egy teljesen jogos elvárás az ügyfek részéről, hogy földrajzilag is diverzifikáljanak, de az biztos, hogy a következő években a magyar privátbanki piac számára az egyik legjelentősebb új bejövő pénzgeneráló tulajdonképpen aktivitás az ez a fajta haza transzfere a magyar ügyfeleknek. Alapvetően Svájcból, de nyilván egyéb országban is vannak pénzek.
Lehet erre beszélni, hogy ez mekkora összeg lehet?
Hát becslés lehet, pontos számaink nincsenek. Ugye a magyar hazai privátbanki piac az teljesen transzparens, annak a méretéhez képest egy elég jelentős részt látunk. Különböző becslések vannak, de akár a fele vagy a háromnegyede a Magyarországon kimutatott privátbanki pénzeknek az külföldi számlákon lehet. Én azt gondolom, hogy 1000 és 2000 milliárd forint körüli összegről beszélünk. Itt nyilván a legnagyobb, nagyon ismert központoktól az egészen kéne egzotikus helyszínekig terjednek a lokációk. Ennek egy jelentős részt, mondtam, szerintem ott fog maradni, de hogyha 100 milliárdos nagyságban érkeznek vissza évről évről pénzek, az már egy nagyon jelentős hozzáadott értéket ad a magyar piacnak.
Kállai Andrást, az Erste Bank privát és prémium banki vezetőjét hallották. A vállalatok és piacok ezzel már a véget ért, műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő Panulin Ildikó.